Vannak nagyobbacska gyerekek is, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. És közeledik a karácsony, először hozzátok szeretnék szólni pár szót, de szerintem a szülőknek is hasznos lehet ez a pár gondolat. Ugye mi hitünk szerint nem karácsonyozunk, hát nem csinálunk ebből nagy ünnepet, mert nem bibliai ünnep. Tehát vannak, ahol még testvéreink is, meg hát a világ minden részén fenyőfát állítanak, és az alá teszik az ajándékaikat. Ugye gyerekek, ti is ismeritek ezt a szokást, talán otthon is előfordul, van ilyen évenként visszatérő ünnep, és nagy izgalommal várjátok, hogy mi lesz az ajándék a karácsonyfa alatt. Egy beszélgetésnek voltunk tanúi, feleségemmel egy ilyen fenyőfa vásárlás, piaci vásárlás alatt, és ebből kerekedettünk egy kis történetet, amit majd ebből is elolvashattok, az a címe, hogy a csúnyácska fenyőfa. Lehet, hogy olvastátok már, de ebben majd elolvashatjátok. A történet úgy szól, hogyha kimentek ilyen fenyőpiacra, ugye, veszik az emberek a karácsonyfát, ott gyönyörű szép karácsonyfákat lehet kapni, lucfenyőt, normand fenyőt, most van ez a normand, ez a sejmesebb levelű, aztán vannak az ezüstfenyők, és aztán van egy-két még nagyon szép fenyőfa, és hát egyik szebb, mint a másik, és pompázatosabb, és ahogy ott sétálgattunk a feleségemmel, az a történet kerekedett ki, hogy láttuk, hogy ott a lucfenyők között, a gyönyörű, nagy, ágult, gyönyörű lucfenyők között volt ott egy ilyen kis tyúnyácska fenyő. Tényleg nem is tudom, hogy miért tette ki a kereskedő, olyan kis hervad gajai voltak már, olyan kis csenevész volt, de ott volt a gyönyörű, szép fenyőfák között, hát gondolta, hát legfeljebb ilyen asztali dísznek majd talán megveszi, vagy koszorút csinál belőle. Na és akkor megszólalt egy hang, ugye a feleségem fejében, mert ő írta a történetet, hogy a fenyőfák beszélgetnek. Azt mondja, hogy nézzed, milyen szép sudár az a magasra ívelő zöld fenyő, micsoda szép zöld, méreg zöld színe van. Biztos nagyon messziről hozták az Alpokból, hogy ilyen szépre merült. Aztán azt mondja a másik fenyő, hogy az nem is olyan szép, nézd meg engem, én meg ezüstösen virítok magamba. Ilyen gyönyörű ezüstös színe nincs egyetlen egy fenyőnek sem. Versenytek a fenyők, hogy ki szebb a másiknál. És egyszer egy fiatal pár jött, hogy fenyőfát vegyen karácsonyra, és ott keresgéltek, látták ezeket a büszke, nagy, sudár fenyőfákat, egyik szebb volt, mint a másik. És akkor ez a fiatal pár megállt ezelőtt a kis csúnyácska fenyő előtt. Nézegették, hát hogy kerül ide egy ennyire kis csúnya fenyőfa? És azt mondták, tudod mit? Vegyük meg ezt a fenyőt, legyen egy utolsó boldog éve. Hogy legyen boldog ez a kis fenyő, hogy mielőtt még mikor kivágták, és hát el is pusztul, mielőtt kivágták, ezt a kis csúnya fenyőfát vegyük meg, hogy legyen egy ilyen kis boldog éve a sok büszke fenyő mellett. Végül ő járt jól, és hát megszánta ez a fiatal pár ezt a kis fenyőfát. Pontosabban ez a mondat, meg is mondom, hogy szól, mert ezt elnézést kérek, hogy ezt jobb lenne pontosan idéznem, hogy mit is mondott ez a pár. Ezt mondták, hogy egy pillanat, te kis lapított formájú, csináljunk ebből a rút kis fából egy szép karácsonyfát, hadd legyen boldog az utolsó karácsonyán. Csináljunk ebből a kis rútfából szép karácsonyfát. Hadd legyen boldog az utolsó karácsonyán. Kedves gyerekek, ebből az a tanulság szerintem, hogy nem a szépség számít. Nem az számít, hogy ki hogy néz ki, hanem hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Hogy szerethetjük a csúnyát is, szerethetjük a rútat is, és csináltunk belőle szépet, és értékelhetjük a csúnyát is, nem csak a hivalkodó szép dolgokat. Mert ez a fiatal pár így gondolkodott. Hát, gondolkodjatok el ezen, a Jóisten is szereti a csúnyát, a beteget, a gyengét, és ő fel tudja díszíteni, fel tudja ruházni szépséggel, a jellem szépségével. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Amikor karácsonyfát választotok majd most a szülőkkel, ne felejtsétek el ezt a történetet. Fel lehet azt szépen díszíteni, ha úgy a piacon nem is tűnik olyan szépnek az a fa. De ebből a könyvből még sok ilyen szép történetet lehet olvasni, amit feleségem írt az Irma nénivel, hogy ajánlom kedves figyelmetekbe. A mai alkalommal egy fontos dologról szeretnék szólni nektek, így év vége felé, a reménységről, a reményről. Hogy gondolkodunk a reményről? Lapozzuk fel az alapigénket Római Levél 8. fejezetéből, akinél van szentírás. Itt ez lenne az alapigénk, de ez csak egy gondolat felvetés, ami magáról a reménységről egy szép kijelentés. Pál apostol a gondolatmenete egyik végét fogalmazza meg, hogy mire is jó a reménység, és miért fontos az. Tehát a Római Levél 5. verse. Az 5. fejezet 5. verse így szól. Csak a mondat első része. A reménység pedig nem szégyenít meg. Megvan? A reménység pedig nem szégyenít meg. Más fordításból azt olvashatjuk, kicsit modernebb és a görög eredetihez még kicsit közelebb álló fordítás, hogy a reménység pedig nem okozhat csalódást. Aki reménykedik, az nem csalódhat. A reménység nem adhat csalódást. Mi is az, hogy reménység? Szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy ti reménységgel éltek-e minden nap is. Várván a ma boldog reménységet, Tituszhoz írt levél alapján, ami megtartó Krisztusunk dicsőséges megjelenését, ugye? Tehát, hogy ebben a boldog reménységben élhetjük az életünket, de szeretném mondani, hogy én most pont arról szeretnék szólni, hogy amíg ez a boldog reménység nem következik be, addig mi hogyan éljünk a reménységgel, addig is, a hétköznapokban, a mindennapokban. Mert nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy nekünk van egy távoli reménységünk, ez a legnagyobb reménység, a koronája a reménységünknek, Jézus második eljövetele, és ez helyes is. Na de a hétköznapi problémáink és nehézségeink között valahogy úgy elveszítjük a reménységünket, hogy most már mindegy, ez már nem érdekes, erről lemondok, majd az Őföldön jobb lesz, most már ez így marad, most már ez úgy marad, most már beteg maradok, most már ez marad, az marad, a problémákkal együtt kell élni. Majd Jézus eljövetele minden megváltoztat. Ez nem jó, ez nem helyes, ha így élünk. Mert hogy a reménység az nem csak egy távoli optimista jövőkép, hanem egy közeli jövőkép, egy közeli optimizmust is sugall. Hiszen a hit definícióját vissza is mondjátok el fejből.
Reménylegtóknak a valóságban, nem láthatókban meggyőződés.
Én az elejét nem értettem.
A reménylegtóknak a valóságban,
A reménylet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőzés. Tehát a hitben is ott a reménység, és nem csak egy távoli reménység, hanem a hit az ugye napi szinten kell, hogy éljen bennünk. Tudunk így gondolkodni, amikor körülvesznek bennünket betegségek, nehézségek, nyomorúságok, különféle bajok. Majd minden rendbe jön, rendbe fog ez is jönni. Ez is megoldódik majd, az is megoldódik majd. Hiszem, hogy ez is jobbra fordul, mert akik Istent szeretik, minden javukra van, még ha nem is azonnal fordul jobbra, de valahogy reménykedem, hogy ez a körülmény is javamat szolgálja. Találunk és találunk örömöt ebben a reményben, hogy minden jobb lesz és minden megoldódik majd. Jó dolgok elébe nézünk. Így éljük az életünket, hogy mi egészen jó dolgok elébe nézünk. Nem a rosszat látjuk, csak a háborúkat, a háborúk híreit, a gonoszság megsokasodását, az idők jelei félelmetes ránk zúdulását és a rengeteg emberi gonoszság és gyűlölködésnek a légkörét érezzük, hanem jó dolgokat is tartogat az élet, még nekünk is. És a rossz dolgok között megtalálhatjuk a jó dolgokat. Tegnap volt egy biblia körünk, egy vendéggel, és akkor ott hát a testvérek mondták, hogy annyi gonosz ember van, és annyira elsötétült a világ, és annyira szörnyű már minden. És ez az érdeklődő testvérnő meg azt mondja, én meg annyi jó emberrel találkozom mostanában. Annyi szeretetet tapasztalok az emberek részéről. Na most gondoljátok meg, hogy így is lehet nézni az életet, hogy nem csak a sötétség, mert én olyan sok jó emberrel beszélgetek. Egy tapolcai testvérnő, vagyis egy érdeklődő mondta. Miért kellene reménységgel élnünk, és sokkal inkább nem csak egy távoli jövőben reménykedni, hogy majd Jézus eljön másodszor, az milyen csodálatos lesz, ez tényleg boldog, hogy addig is valahogy a reményben élni, mert a remény meg nem szégyenít. A remény nem okozhat csalódást, és nem leszünk tőle depressziósak, hogyha reménytelenek vagyunk, illetve hogyha reménységgel éljük az életünket. És hogy azért úgy őszintén elmondjam nektek, hogy mik lett ez a prédikációmat, ez a kis könyv, hogy kapaszkodj a reménységbe. Kicsit amerikaias, tehát nem a mi stílusunkban megírva sok helyen, de vannak benne nagyon-nagyon jó gondolatok. Szeretnék nektek felidézni valamit, hogy miért jobb a reménykedő embernek. Mitől lehet jobb élete? A reménykedő embereknek jobb az egészségük, erősebb kapcsolataik vannak, egészségesebb szokásaik és jobb életkilátásaik vannak. A reménykedő emberek kevésbé depressziósak, kevésbé szoronganak, alacsonyabb a fájdalom szintjük, ez tudományos, tehát orvosi tanulmány szerint idézi be a szerző, kevesebb krónikus egészségügyi problémájuk van, kisebb náluk a rák és a szívbetegség kockázata. Meglepő módon jobban befolyásolja az optimizmus, az általános életmű minőséget az élet körülményeiknél. Az optimizmus jó befolyást gyakorol az életminőségükre a körülmények ellenében. És most lapozzuk fel, hogy miben is reménykedünk mi, mert azért ne valami hamis reménységet, hogy majd minden jó lesz, és minden ilyen ötös nyerek a lottón, és nekem mindenben jó lesz, majd jól fogok járni, mert vannak ilyen irányzatok, hogy csak reménykedj, pozitív, légy pozitív, És ha pozitív vagy, akkor bevonzod magadhoz a pozitív dolgokat, csak pozitívan kell gondolkodni, és akkor majd minden sikerül. A Biblia nem ilyen reménységről beszél, és ezért lapozzuk fel egy fontos alap, egy igénket. Máté Evangélium a 12. fejezetéből, hogy tulajdonképpen mi kire építhetjük a reménységünket. A Lukács Evangélium a 12. fejezetét legyetek kedvesek fellapozni. Elnézést. Máté 12. És ott ugye látjátok, hogy ott megint konfliktusba került Jézus ott a farizeusokkal, a Máté 12. fejezetében, hogy a tanítványokkal haladtak át a vetésen, a vetéseken, és akkor a kalászt tépegettek a tanítványok, és a farizeusok megszólták őket, hogy hát ez szombatrontás. Kalászokat szedegetni, ez olyan, mint haratnátok. És akkor megkérdezte tőlük Jézus, hogy nem olvastátok-e, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett, és aki vele volt, és stb. Ezt elmondta a farizeusoknak. És akkor onnan távozván, olvasom a 9. verstől, 12.9-től, ment az ő zsinagógájukban, és ott volt egy elszáradt kezű ember, és megkérdék őt mondván, szabad-e szombatnapon gyógyítani. Ő pedig mondta nékik, kicsoda közületek az ember, az az ember, akinek juha van, szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja és ki nem vonja azt. És akkor ott meglátotta, ezt a száradt kezű embernek azt mondta 13. versben Jézus, mondta neki, nyújts ki a te kezedet, és kinyújtá a kezét, és olyan épélőn, mint a másik. A farizeusok pedig kimenvén tanácsot tartottak ellene, hogy hogyan veszítsék el őt. És Máté evangélista érdekes, hogy beidézi ehhez a történethez, ugye utána aztán elment a zsinagógába, aztán mindenkit meggyógyított, mert nagy sokaság követte őket, és akkor beidézi Máté evangélista 17. verstől Ézsaiás egyik proféciáját, a messiási proféciáját, és a 18. versből ezt így idézi. 18. verstől. Íme az én szolgám, akit választottam, az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét leli. Lelkemet adom őbelé, és ítéletet hirdet a pogányoknak. Nem verseng és nem kiált az utcákon, senki nem hallja szavát. A megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, míg nem diadalomra, vagyis győzelemre viszi az ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a pogányok. Miért reménykednek a pogányok, miért reménykednek a népek az ő nevében? És itt ugye megérkeztünk oda, hogy a mi reménységünk az nem egy ilyen kincstári optimizmus pusztán, hogy majd úgyis minden jobb lesz, csak legyél pozitív, hanem hogy ő benne reménykednek a népek. Miért? Hogy miért fűzi ide ezt a mondatot az ézsaiási profécia? Mert arról a Jézusról beszél, aki a megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, míg nem győzelemre viszi az ítéletet. Kedves gyülekezet, itt érkezünk el oda, hogy mi az életünket, olyan sokszor, meg mások életét, a magunk életét is olyan megtört életnek érezzük, hogy úgy meg tud törni az élet bennünket. Emberi kapcsolatok zátonyra futnak, egészségünk megromlik, egy csomó probléma vesz körül, anyagi nehézségek, a családi viszályok, a családi problémák. Mondhatjuk azt, hogy a körülményeink is, a saját életünk is egy ilyen megrepet nádhoz hasonlít sokszor. Megrepedezett nádhoz és pislogó gyertyabélhez. Ugye? Hogy már nem olyanok vagyunk, mint 20-30 évesen, hogy tele dagadó mellel és nagy élet, sokszor ilyen nagy élet optimizmussal, és hogy mi ide nekem az oroszlánt, és minden jó lesz, hanem az életünk sok tekintetben úgy megtöretett. Bár a Jóisten is benne van ebben a történetben, hogy néha megengedett nagy próbákat is, és kisebb próbákat is az életünkben, hogy egy kicsit megtörettünk. De miben reménykedhetünk egy megtört élet közben is, és egy pislákuló gyertya? Ugye ismeritek a megrepett nádat? Azért ugye a nád az egy érzékeny, ugye nem ilyen bambusznád, ilyen nagy erős, mint az őserdőkben van, vagy nem tudom, ilyen érzékeny tud lenni, pláne az a nád, ez a balatoni nád, ugye? Amit várnak, hogy arra kicsit rálépsz, aztán kész, vége. Vagy a pislogó gyertyabér, ugye, amikor tudjuk már, hogy már szinte elfogyott az olaj, vagy elfogyott valami, a kanóc kicsit leégett, és már csak pislog az a láng, aztán már lassan füstöl csak. De ezt mondja Jézusra ez a profécia. Ezekben a megrepett és pislogó tárgyakban ez kérdezik is. Reménységet lát. Nem lép rá, hogy na, ennek már úgyis vége. Nem fújja el azt a gyertyát, hogy lemondtam róla, hanem tudja és küzd érte, hogy életre kaphatnak ezek is még. És a megrepett nád megerősödhetve újra szárba szökkenhet, és a pislogó gyertyabér pedig lángra lobbanhat. Az életben Jézus mindig mindenkinek új és új esélyt ad. A reményteleneknek, az esélyteleneknek, a megtörteknek, a pislogóknak, a gyengéknek Jézus mindig új és új esélyt ad. Mindenkibe meglátja a növekedést, az újrakezdést, és a megújulásnak az esélyét. Ebből a könyvből szeretném beidézni ezt a néhány mondatot a 29. oldalról, hogy olyan jól fogja meg ez a szerző azt, hogy mit mond Ézsaiás próféta tulajdonképpen Jézusról. A próféta arra mutat rá, hogy ha Jézus meglátná ezt a fűszálat, nem taposna rá, nem törné össze, ránézne és meglátná benne a lehetőséget, hogy teljesen megnőjön és visszanyerje az erejét. Egy pislákoló kanóc, ami már majdnem ellobbant, már nagyobb a füstje, mint a lángja, de ha Krisztus meglátja, nem fújná el, ahelyett, hogy eloltaná, több időt adna neki, meglátná a lehetőséget benne, hogy ismét fényesen ragyogjon. Miben van a reménységünk? Hogy Jézus a megrepett nádban, a megtört emberben is látja a lehetőséget. A megújulásra, az új életre, a növekedésre, a megváltozásra és az üdvösségre. Illetve, hogy az élete jobbra fordulhat. Hogy a saját életünk jobbá válhat, sőt, a körülményeink is akár jobbá válhatnak, ha ő akarja. És hogyha úgy látja, hogy a körülmények jobbá válásával növekedhet a lelki életünk. Sok ember úgy tekintünk, hogy nincs bennük több lehetőség. De mikor a Messiás rájuk néz, nem csak azt látja, hogy milyenek, hanem azt is látja, hogy mivé válhatnak, ő nem mond le arról, amit mások reménytelennek ítélnek. És itt jön be a hit, kedves gyülekezet, hogyha megnézzük az ószövetségi történelmet, vagy igazából az egész megváltás történelmét, csupa ilyen megrepett nád, csupa ilyen pislogó gyertyabél, csupa ilyen reménytelennek látszó helyzetből hozott ki Isten népeket, helyzeteket, embereket. Mert hogy Istennél semmi nem lehetetlen. Tehát ez a profécia, hogy a meglepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, azt jelenti, hogy amit mi végnek látunk, hogy ezt már megrepett, dobjuk a tűzre, Istennél az a kezdet. Szeretném felidézni nektek az ószövetségi történetből, hogy mennyire reménytelennek tűnt sokszor Isten népének a helyzete, illetve az egyes embereknek az élete. Az ószövetségi történetet az utóbbi időben többször tanulmányoztuk, ugye második Mózes könyvét, most Józsué könyvét, de én most így szeretném nektek az általatok ismert reménytelen helyzetekből való kiemelkedésnek a példáit felidézni, szintén ebből a könyvből. Mikor az izraeliták rabságban tengődtek, minden reménytelennek tűnt. 215 évig voltak Egyiptomban. Mikor József börtönbe került, minden reménytelennek tűnt. Mikor Dánielt az éhes oroszlánok közé dobták, minden reménytelennek tűnt. Mikor Sára már majdnem 90 éves volt, és még nem szülte meg a megígért gyermeket, minden reménytelennek tűnt. Isten a reménytelen helyzeteknek az Istene, amiből reménységet tud kihozni. Mikor a fiatal Dávid harcba indult a dühöngő Góliát ellen, minden reménytelennek tűnt. Mikor Sidrákot, Misákot és Abednégót a tüzes kemencébe vetették, minden reménytelennek tűnt. Mikor Jónás a hal gyomrába került, minden reménytelennek tűnt. Mikor egyetlen orvos sem tudta meggyógyítani a vakot, a süketet, a leprást és a nyomorékot, minden reménytelennek tűnt. Mikor 5000 férfi plusz nők és gyerekek éheztek, és csak egy valakinél egy kisfiúnál volt tennivaló, minden reménytelennek tűnt, hogy jól fognak lakni. 10000-en. Mikor Lázár meghalt, minden reménytelennek tűnt. Mikor Pál háromszor szenvedett hajótörést a tengeren, 5-ször megverték, 3-szor megbotozták, 1-szer megkövezték, éjjel-nappal egyedül volt a nyílt tengeren, már annyiszor kirabolták és bebörtönözték, hogy meg se tudta számolni, minden reménytelennek tűnt. A lehetetlen nem a vég Isten számára, hanem a kezdet, ami reménytelennek tűnt, abból hozott ki győzelmet. Ugye olvashattuk Izsaiástól, beidézve, hogy diadalomra viszi az ítéletet, és benne reménykednek a népek. Isten a lehetetlen helyzetek Istene. Hányszor mondja el a Szentírás, hogy Istennél semmi nem lehetetlen? Fel tudjuk idézni? Hát mi ismerhetünk egy párat, ugye? Isten rájuk tekintett, mondja Máté 19-ben, akkor megkérdezte Péter, hogy hát akkor kicsoda üdvözülhet. Jézus azt mondta, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Istennek semmi sem lehetetlen, amikor keresztelő János édesapja is elbizonytalanodott, hogy vajon születhet-e még gyermekük. Van-e valami lehetetlen az Úr számára? Kérdezte Ábrahámtól Isten. Itt mindig a lehetetlen szó kerül elő. Tudom, mondja Jób, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne tudnál valósítani. Mondja Jób 42. fejezet 2. versében. Én tudom, hogy te mindent megtehetsz, és nincs is olyan szándékod, ami a te szándékodban áll, meg ne tudnál valósítani. És ezt mondja Jeremiás 32.17, ó Uram, te alkottad az eget és a földet, nagy hatalommal és kinyújtott karral, neked semmi sem lehetetlen. Tudunk ebben bízni? Élünk ilyen reménységgel, amikor betegségek vesznek körül, vagy családi problémák? Azt mondjuk, kutyából nem lesz, szalonna. Mi is ugye ilyen-olyan betegségekkel élünk együtt, hát ez csak rosszabb lesz. Mi olyan betegségben vagyunk, amiből nem lehet meggyógyulni, ez csak rosszabb lehet. Így gondolkodik az ember. Mert az orvostudomány ezt mondja. De hány olyan hírt hallottunk már az orvostudomány, vagy az orvosi világból, hogy ember már leírtak az orvosok, hogy rákban pár napja van, aztán úgy meggyógyult, hogy nem igaz. De azóta is évtizedeket él. Istennél semmi nem lehetetlen. És szeretném, hogyha egy picit mi se ilyen negatívan szemlélnénk az életünket. Hát most már én nem reménykedek semmibe, csak Jézus második eljövetelébe, mert nincs semmi más reménység. A Jóisten nem azt mondta, hogy szenvedjünk addig reménytelenségben, míg Jézus másodszor el nem jön. De nem mondott ilyet. Hanem azt mondta, hogy ami javadra válik, és amit én meg akarok mutatni neked, és ha te hiszel bennem, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Jó, ezt persze, mondom, ne ilyen karizmatikusan képzeljük el, hogy akkor ötösöm lesz a lottó, ha hiszek benne, tehát nem erről van szó, hanem az Isten megígért valamit, akkor az lehetséges neki. Kedves gyülekezet, nála nincs reménytelen helyzet. Istennél semmi sem lehetetlen. Csak mi vagyunk hitetlenek. Mi vagyunk hitetlenek, nem Istennél nincs lehetetlen. Istennél nincs lehetetlen. Viszont ez nem azt jelenti, hogy egyik pillanatra a másikra minden megoldódik, mert mi reménykedünk. Ebből a könyvből is egy nagyon szép történetet idéz föl, hogy nem tudom mennyi időn van, mikor kezdtük. Most kéne befejeznem, de még egy 10-15 perc, aztán befejezem, hogy lánykóros lett ez a hölgy, lánykórja lett, pontosabban nem tudta, hogy mi a baja, gyenge volt. Viszont gyenge volt. Azt mondta, hogy biztos többet kéne edzenem, mert 30 éves korában történt ez. Elkezdett edzeni, de akkor zsibbadt a keze meg a karja. Vagy a lába, bocsánat, kezelám. Hát akkor még jobban, erősebben edzek. Akkor elment az orvoshoz, és az orvosok kimutatták egy vizsgálat alapján, hogy lánykórja van, mert egy hónapja kullancsipése volt a hölgynek. De gyengült. Azt mondják, akkor egy antibiotikum koktélt kell most már, mert egy hónap már elég sok idő, akkor egy ilyen jó erős antibiotikum adagot fölírtak neki, és még rosszabbul lett. És azt mondanánk, hogy akkor most már tényleg ebből nem lehet jól kijönni. És akkor miután rosszabbul lett, behívták a kórházba, és infúzióra kötötték, úgyhogy folyamatosan menjen az infúzió vérén keresztül a szervezetébe. És mi történt ezután? Egy-két nap infúzió után még rosszabbul lett. Azért mondom, hogy a reménység az nem azt jelenti, hogy akkor minden jobb lesz. Még rosszabbul lett. És mondja ez a hölgy, hogy doktor úr, hát mi lesz velem? Meg fogok halni? Azt mondja a doktor úr, nem. De hát most nagyon beteg vagyok már. Magas a lázam, nem megy le. Azt mondja a doktor, ez nagyszerű. Ez jó. Ez a jó. Mert tudja, mi van ilyenkor? A bacillusokat elpusztítottuk, de a szervezeti gyulladásba került, egy nagy gyulladást kapott a sok antibiotikumtól. De miután levesszük az infúzióról, a gyulladás vissza fog menni, és miután ilyen rosszul lett, tudjuk jól, hogy ez már nem a lánykor rosszul léte, hanem a szervezet gyulladásban van, de el fog múlni. És pár nap, pár hét múlva szépen kisétált a kórházba a hölgy, és ezt így elnevezte gyógyító válságnak. Hogy vannak az ember életében, hogy gyógyulási folyamat válságot jelent, fájdalmat vár, de az a gyógyulásnak a jele, a gyógyulásnak a tünete, hogy válság, elhúzódó válság, de ez gyógyító válság, mint hogy a szervezetnek is a gyógyuláshoz kellett még fájdalmat és válságot és gyulladást átélnie. tulajdonképpen elmondhatjuk mindannyian, hogy és a reménység meg nem szégyenít, hogy amikor ilyen nagy válságon megyünk át, lehet, hogy ez éppen a gyógyulásunkat is, a megújulásunkat munkálja. Gondoljuk ki így a nehéz helyzeteinkben, hogy ez győzelemhez fog vezetni. Ez gyógyuláshoz fog vezetni. Ézsaiás 43. fejezetét lapozzuk fel, hogy tulajdonképpen amikor a legmélyebb pontra jutunk, onnan le kell jutni a mélybe, hogy aztán utána, mint az örvényből dobbantunk egyet és följövünk a felszínre. 43. fejezet Ézsaiás könyvéből most fedeztem fel ezt az igét, hogy ez tényleg milyen csodálatos. Hogy miben reménykedjünk akkor, amikor minden reménytelennek látszik. Azt mondja a 43. fejezet 19.-21. verse, hogy el kell érnünk a mélypontot. Azt mondja 19-től, íme újat cselekszem, most készül, avagy nem tudjátok még. Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyó vizeket. Dicsőíteni fog engem a mező vada, és a sakálok, és a struccok, hogy vizet szereztem a pusztában, és a kietlenben folyó vizeket, hogy választott népemnek inni adjak. Hát csak eddig olvasom. Isten, láttunk már ilyet, hogy ugye a pusztában egyszer csak ugye, ahol minden befújt a sivatag. Láttatok már ilyen sivatagos sivatagos arábiai. Ott semmi nincs. Ugye ott minden a ilyen dűnék. És azt mondja az Isten, ilyenbe szerzek utat neked, hogy merre kell menni. Azért szép ez, hogy ahol mi pusztát látunk, ahol mi kietlenséget látunk, ott Isten utat mutat nekünk. Ahol nincs folyóvíz, a pusztából, illetve a kietlenben folyó vizeket. Aztán, ha kicsit tovább lapozunk, az 61. fejezethez, Ézsaiás könyve, szintén egy ilyen a semmiből, a pusztából, a mélypontból. Így kellene tekintenünk, amikor minden leépül, amikor már, nem tudom, már úgy van, hogy lehet, hogy tolószékbe kerülsz. Lehet, hogy az Isten azt mondja, hogy most reménykedjél, mert ebből fogsz kiemelkedni egészségesen. 61. fejezet, 3. vers. Most megvan? Hogy tegyek Sion gyászolóira, 3. vers, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csügget lélek helyett, hogy igazságfáinak neveztessenek az Úr lántáinak az ő dicsőségére. Milyen érdekes képeket használ itt is, hogy hamu helyett örömöt adok. Ékességet a hamu helyett. De ahol mi elégett hamut látunk, ott ékesség lesz. Voltatok már kráterbe, valahol nem csak itt a Sághegyen, Celdömök, hanem kráter üregbe. Láttatok már mély kráter üreget? Hogy ott mi van, ami több ezer évvel ezelőtt pusztító tűz volt, és láva folyam jött ki belőle? Szlovéniában láttunk egy ilyet. Gyönyörű, zöld, színes borostyán. Igen, színes kövek. Ugye a tűz után megfestett, kicsit megszíneződött kő, ahol gyönyörű szép a kráter belső falak, és burjánzó növényzet a kráterben. A hamu helyett, így van, hamu helyett ékességet adok néki. Először hamu, tűz pusztít. Úgy néz ki, hogy minden elpusztul. de a hamuból lesz ékesség, abból lesz valami szép. És utána azt mondja, örömnek kenetét a gyász helyett. Ezen is úgy elgondolkodtam, gyászfeldolgozás, veszteségfeldolgozás. Meg kell tanulnunk a veszteségeinket is feldolgozni. Öröm énekké akarja a veszteségeinket tenni Isten. Ne keseregünk, hogy mi mindent veszítettünk el az életünkben, házastársat, feleséget, vagy férjet, vagy egészséget, vagy gyerekeket. Igen, ezeket fel kell dolgozni. Fel kell, szakirodalom is azt mondja, van ilyen, hogy gyászfeldolgozás. El kell gyászolni. Nem lehet csak úgy túllépni a problémákon. De a veszteségfeldolgozás vége az, hogy öröm. Hogy mondja, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggett lélek helyett. Hát, hogyha ezt komolyan vesszük, akkor nekünk is valahogy ezekre kell kapaszkodnunk, ebbe kell reménykednünk. És utoljára egy utolsó gondolatként szeretném felidézni, hogy nagyon sokszor reménytelenek vagyunk az emberek viselkedésén, az emberek magatartásán. Le tudunk mondani emberekről, családtagokról, akik megbántottak, megsértettek, és nem is reménykedünk abban, hogy ezek az emberek még megváltozhatnak. Olyan könnyen le tudunk mondani emberekről, nem? Ez a kutyából nem lesz szalonna. Ő már csak ilyen. És legszívesebben elkerüljük ezeket az embereket, akik úgy negatívak, vagy kellemetlenek, vagy rosszat kaptunk tőlük. Akkor nem reménnyel tekintünk rájuk, akkor nincs bennünk szeretet. Mert a remény mindent hisz, mindent remél. A szeretet soha el nem fogy. Akkor valahol a szeretetnek a reménysége hiányzik belőlünk. Nem reménykedünk a másik ember megváltozásában. Nem reménykedünk abban, hogy abban az emberben még valami jó is lehet. Szeretnék nektek felidézni néhány sort, hogy mikor szoktunk lemondani emberekről, és elkerülünk embereket. Lemondunk az emberekről, ha gorombák velünk. Lemondunk az emberekről, ha folyton ugyanabba a hibába esnek. Lemondunk az emberekről, ha csalódást okoznak. Lemondunk az emberekről, ha idegesítenek. Lemondunk az emberekről, ha nem olyan intelligensek, vagy nem futott be az életük, mint ahogy már szerintünk kellett volna. Lemondunk az emberekről, ha nehezen szerethetőek. Megjegyzi a könyv itt, hogy minél több emberrel találkozom, annál jobban szeretem a kutyámat. Tulajdonképpen így vagyunk. Minél több embert megismerek, minél több ember csalódást okoz, minél több kellemetlenséget kapok emberektől, annál jobban szeretem a kutyámat, mert ők nem sértenek meg, nem bántanak, mindig szeretik, hűségesek és kedvesek. Tehát lemondtunk arról, hogy egy ember megváltozhat, illetve azok megváltozhatnak. De lehet, hogy ezzel lemondtunk a magunk megváltozásáról is. És utoljára szeretném nektek felidézni azt, amit Ézsaiás próféta eredetiben mondott erről a reménységről, a megrepett nádról. Ez az utolsó ige, mert hogy Ézsaiást nem idézte be szó szerint, egy mondatot kihagyott Máté evangélista a felidézett igeversből, de most olvassuk el kereken teljes szöveget Ézsaiás könyve 42. fejezet 3. versében. És a negyedikben. 3. és 4. Ez az utolsó ige, mert nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvény tanít. És a szigetek, bocsánat, a 3. vers. Megrepett nádat nem törel, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg, És itt van, amit Máté evangélista nem idézett már. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvény tanít, és a szigetek várnak a tanítására. Kedves gyülekezet, abban reménykedhetünk, amiről itt beszél Ézsaiás Jézusról, hogy azért nem töri el a pislogó gyertyabelet, vagyis a megrepett nádat, és azért nem oltja ki a pislogó gyertyabelet, mert ő nem pislog, és meg nem reped. Itt a másik fordítás így mondja, mert ő nem lankad el, és nem adja fel. Ő nem törik meg. Ő addig küzd emberekért, hogy ő nem lankad meg soha a szeretetében. Ő küzd minden emberért, küzd értünk is. Küzd azért, hogy bár megtört az élet, bár megviselt sok minden az életünkben, de azt kéri, hogy reménykedjünk abban, hogy ő velünk van. Hogy reménykedjünk abban, hogy ő szeret bennünket, és mindenkit szeret. Ha ezt nem tanuljuk meg, akkor nem maradhatunk optimisták, hogy így mondjam. Akkor depressziósok leszünk, akkor keserűek leszünk, és most befejezném egy olyan tapasztalattal, ahogy tegnap ebben a bibliakörben egy pozitív, illetve negatív tapasztalat egyszerre. Szintén egy másik érdeklő. Beszélgettünk a Zsoltár, egyik Zsoltárról, és akkor hogyan ne csüggedj el, bízzál Istenben, 42. Zsoltár. Ne nyughatatlankodjál, mert még hálát adok néki. Ez is a reménységről. Tehát az egyik legcsüggesztőbb helyzetből Dávid és a reménységet fogalmazza meg. Ne csüggedj. Miért csüggedsz el? Bízzál. Hálát fogsz adni. És akkor a testvérnőnk a végén elmondja, hogy de annyira gonosz ez a világ. Annyira sok a rossz ember. Annyi a betegség. Annyi a nyomorúság. Gyerekem is egy olyan levelet írt, hogy hát most már látom, hogy tényleg milyen szörnyű világban élünk. És felidézte a gyerekének a levelét. És ez a kedves érdeklődő azt mondja, hát ne zárjuk már le így ezt a bibliakört. Hát miért így zárjuk le? Már másfél órája beszélgetünk arról, ne csüggedjünk el. És azt mondja, hát ha ti ilyen depressziósak vagytok, én nem fogok gyülekezetbe járni. Ha ti mindig csak a negatívumot nézitek. És mikor ott van a Biblia, ott van a kegyelem, ott van az igazság, ott van a szeretet, ott van a reménység, miért beszéltek olyan sokat a rosszról? Egy Biblia kör végén is, amikor ott van, hogy ne csüggedj el, miért csüggedsz, majd hálát adni. És akkor így fejezzük be. Én azt kívánom, kedves testvérek, hogy valahogy tanuljuk meg a reménységet a mindennapi életünkben. Kapaszkodjunk abba a valakibe, aki soha nem törik meg. Aki soha nem volt reménytelen, bár üldözték, gúnyolták, megvetették, megölték, keresztre feszítették, de mindig reménykedve élte az életét. Mert tudta, hogy az igazság fog győzni. Tudta, hogy a szeretet győz végül. És az életben még nem is csak a végül, hogy az életben is mindig kell, hogy reménykedjünk abban, hogy Isten velünk van, és ő a megrepett nádat felemeli, meggyógyítja, a pislogó gyertyabelet lángra lobbantja. Én ezt kívánom, kedves testvérek, hogy higgyünk abban, hogy aki elkezdte bennünk a jó dolgot, az a Krisztus Jézus napjára véghez is viszi, és hogy a reménység nem szégyenít meg, abban nem csalatkozhatunk, mert a hit a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Amen.